Van a bibliai házasság gondozó szolgálatnak egy ikonikus házas párja. Hú, mit fogok én azért kapni utána tőlük. Számomra mindenképpen azok, és úgy fogalmaztam most meg, hogy miért azok. Hát valahogy azért talán, mert hogy életükben a kereszténységük és a mindennapjaik, és így a házasságuk is, az nem két dolog, amit megpróbálnak úgy összeilleszteni, összecsiszolgatni itt-ott-amott, hanem ezt úgy szervesen együtt élik meg. Benne van tényleg a mindennapjaikban a kereszténységük, és így a kereszténységükkel élik meg ezeket a mindennapokat. Most az ő bizonyságtételüket fogjátok hallgatni Jackovics Viktornak és Mártinak.
Köszönjük szépen a lehetőséget, hát erős kezdés volt ez a Péter részéről. Hát engedjetek meg annyi személyességet, hogy itt a hangunk remeg és én túl legyünk, hogy nagy félelemmel is rettegéssel jöttünk közétek. Ennek az az oka, hogy mi nagyon sokat szolgálunk külön-külön, de együtt keveset. És ennek az az oka, hogy egészen máshogy készülünk föl egy-egy ilyen alkalomra, és ha elmondom, hogy miért, akkor talán megértitek, hogy miért nehéz nekünk együtt dolgozni ebben a kérdésben. Én általában nem vázlatot írok, de nem írom le pontról pontra, hogy mit fogok mondani. Nagyon sok gondolatom van, legalább másfél órára úgy gondolom, hogy tudnék mondani valamit. Aztán Kispesten beülök az autóba, elindulok, mire idejérek, elfelejtem a felét, kiállok ide, kicsit ideges vagyok, és nagyon örülök, hogy a 20 percet tudok beszélni, akkor én abszolút elégedett vagyok magammal, hogy kitöltöttem az időt. A Márti pedig úgy készül, hogy pontról pontra leírja, szinte mondatról mondatra, vannak ilyen kis cédulái, hogy mi hova következik, hogyan kell, mit kell elolvasni, és ő mindig azt várja tőlem, hogy mondok egy végszót, és akkor ő majd kezdi a maga részét. Na most én a végszót is elfelejtem, nem hogy azt, hogy mikor kéne belépnünk, úgyhogy hát ha nem lenne teljesen zökkenőmentes ez a mali előadás, akkor tudjátok be ennek, másrészt pedig majd jelentőség teljesen ránézek, hogy mikor következik. Hogy mi ennek a mai napnak miért kell beszélnünk a hűségről, és miért kell beszélnünk a házassági hűségről, arra szeretnénk most felolvasni egy példát, és akkor erről fogunk beszélni majd.
Tehát ahogy készülöttünk, rákattintottam az internetre, hát gondoltam, hogy megnézem, hogy mégis hűség címszó alatt mi található az interneten. Hát igen, előkelő helyen a következő írományra akadtam, ne jegyetek meg, csak egy oldal lesz az egész, de azért nem bírom ki, hogy ne fűzzek hozzá kommentárt. Szinte minden mondatában van valami, amire összeráncoltam homlokomat. Az íromány egyik része egy általános dolog, a másik része pedig egy amerikai evolucionista biológus tanártól, egyetemi tanártól származik, aki nyilvánvalóan a fiatalokat oktatja. Tehát az első része. A házasság intézménye gyökeres átalakuláson ment keresztül az elmúlt 100 évben, és még inkább változni fog a jövőben. A régi minták ma már nem működnek. A férfi családfenntartói státusza lassan elavulttá válik, és a nőknek újabb és újabb szerepekben kell helytállniuk. A 20. században a hagyományos patriarchális monogámia fogalma kibővült, a szexualitás határai elmosódtak, a fiatalabb korosztályok kedvükre váltogatják a partnereiket. Az élvezetek és a kalandvágy hajszolása miatt egyre többen tartják teljesen elfogadottnak, hogy alkalmi kalandokba bonyolódnak, vagy szeretői viszonyt ápolnak. Egy angol felmérés során több mint 5000 férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mit gondolnak a házasságról. Az eredmények alapján elmondható, hogy a modern férfiakat jobban érdekli a szerelem, mint a házasság és a gyermekvállalás. Míg a nők szerelmi házasságra vágynak, egy olyan férj oldalán, aki többet keres náluk. A vizsgálat során az önmagukat monogámnak való férfiak 60%-a, míg a nők 40%-a vallotta be, hogy legalább egyszer már megcsalta a párját. Hát már ezen is egy kicsit elgondolkodtam, és hát mindig lehet újat mondani az embernek, de a következő rész az még inkább újat mondott nekem, és azt gondolom, hogy nektek is azt fog. A címe a hűség arcai. Egy korábban publikált amerikai tanulmányból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 76%-a nem hisz abban, hogy kitart jelenlegi partnere mellett élete végéig. Garcia, egy New York állambeli egyetem evolúciós biológusának álláspontja szerint az emlős fajok, mi is az vagyunk, csupán 5-7%-a monogám, ám túlnyomó részben csak szociálisan, tehát van szociális monogámia, mindjárt kiderül mi az, hisz szexuálisan másokkal is létesítenek kapcsolatot. A legtöbb ember tartós párkapcsolatra vágyik ugyan, ami szexuális értelemben nem feltétlenül egyenlő a hűséggel. Tehát a tartós kapcsolat nem feltétlenül egyenlő a hűséggel. Szociális vonatkozásban a monogámia azt jelenti, hogy a szülőpár védi egymást és az utódok érdekeit. Szexuális monogámia esetén a partnerrel csupán az élvezetek közösek, de nem osztják meg egymás között a terheket és a feladatokat. Ha valaki tehát egy gyereknevelési közösségben él, tehát ez egy érdekes kategória, hogy gyereknevelési közösségben él valaki, szexuálisan korán sem biztos, hogy monogám. Ám attól még lehet elkötelezett a partnere mellett, hogy mással is ágyba bujik. Tehát ide raktam 4 kérdőjelet és 6 felkiáltójelet, hogy mi van? Mi ez az agyvalék? Ez utóbbi az egyén szabad döntése, már az, hogy ágyba bujik mással is. Míg a szociális monogámia a nyugati társadalmakban az egyetlen igazán elfogadott együttélési forma. És még egy kis rövid szösszenet, ugye most már kitalálták, hogy van hűtlenségi gén, DRD4, ez a neve, és van válási gén is, tehát így be vagyunk programozva ezekre, annak a neve, aki nem tudná, AVPR1A, tehát ilyen géneket hordozunk, vagy nem tudom, ki hordoz, fogalmam sincs, tehát evolúciós szempontból a férfiak természetüktől fogva poligámok, hisz az a szaporodási stratégiájuk, hogy annyi egészséges utódot hozzanak létre, amennyi csak lehetséges. Ezért is fontos számukra a nők hűsége, akik felnevelik utódjaikat. Tehát amikor én elmondom valahol, hogy 5 gyermekünk van, akkor így rá szoktak kérdezni, már többször jártam is így, hogy egy apától? Tehát ez ma, ez érdekesség ebben a világban. Ugyanakkor evolúciósan a nők is programozottak a hűtlenségre, hisz életképes utódokat csak jó géneket hordozó apától hozhatnak a világra. Igen, jön a hűtlenségi gén és a válási gén fontossága. Ugyanakkor ez a tudós elismeri, hogy azért nem szabad azt elfelejteni, hogy genetikai felépítésünktől függetlenül botlásainkért előbb-utóbb vállalni kell a felelősséget. Tehát ez még úgy látszik önnek is valahol beszűrődön. Az emberi érzések olyanok, hogy ezekkel a genotípusokkal nem válik mindenki hűtlenné, sőt sokakra egyáltalán nem jellemzőek ezek a genetikai variációk, mégiscsak kedvelik az egyéjszakás kalandokat. A romantikus szerelem iránti vágy azonban nem csak kultúránk része, hanem biológiai érdekünk is. Garcia a kutatásai során 100 különböző társadalomban vizsgálta a hűtlenséget, és arra a következtetésre jutott, hogy a megcsalás a legpusztítóbb dolog egy párkapcsolatban, ami sok esetben teljes elhidegüléshez és váláshoz vezet. Ez az érintett felek számára nem csak bevételkiesést jelent, mint első helyen említett problémát, hanem növeli a testi-lelki betegségek kialakulásának kockázatát, és negatív hatással lehet életük minden területére. A szociális monogámia tehát nem csak az utódgondozás szempontjából fontos, hisz a közös vagyon átörökítése javítja a következő generáció túlélési esélyeit és az ember szaporodási sikerét. Hát nem tudom, tehát elképedve néztem a számítógépet, hogy itt a közös vagyon átörökítése, mint első szempont és mérhetetlenül fontos dolog, és hogy a következő generáció túlélési esélyeit, és ezért kell hűségesnek lenni, de csak szociálisan, tehát amúgy szexuálisan nem kell, szociálisan maradjunk úgy együtt, és ez javítja az ember szaporodási sikerét. Hát ezek után, amikor ezt így elolvastam, meg aláhúzogattam, meg kérdőjeleket írogattam oda magamnak, ezek után azt gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen felolvasom nektek, hisz ebben a világban élünk, és ez ömlik ránk. És mi pedig ára szemben próbálunk úgy evickélni valahogy, és hangoztatjuk a Biblia igazságát, Isten törvényét és a megtartó hűséget. Akkor én most átadnám a Viktornak a szót.
A másik, ami miatt fontosnak érezzük, hogy erről beszéljünk, és talán a Mártébe már egy picit bele is kapott, hogy végeztek egy kísérletet annak idején azzal kapcsolatban, hogy mekkora tömegnyomás, nem tudom, ki ismeri, ki nem ismeri. A Stanford Egyetemen végezték el egy és nevű, Solomon és nevű kutató. A feladat rendkívül egyszerű, fölmutatnak egy vonalat, műszaki embereknek egy rövidebb élén álló téglalapot, építészetnek egy oszlopot, ezt meg kell nézni, majd fölmutatnak egy másikat, és azt kell megmondani, hogy melyikkel azonos hosszúságú a felmutatott darab. És úgy végezték a kísérletet, hogy volt a nyúl, aki nem tudott semmiről, és voltak a beavatottak, akiknek az volt a feladatuk, hogy hibás választ adjanak. És az a ez egyetemistákkal végezték, tehát nem kisavodásokkal, egyetemistákkal végezték el a kísérletet, és az volt a döbbenetes, hogyha ötödik volt a nyúl, vagy hatodik a csoportban, és előtte következetesen rossz választ adtak, akkor a válaszadók 37%-a azt mondta, amit az előtte lévők. Tehát meggyőződése ellenére hibás választ adott, mert a csoportnyomás ilyen nagy hatással volt rá, és egyszerűen képtelen volt kiállni a véleménye mellett. Többféleképpen elvégezték a kísérletet, és kiderült, hogyha ketten voltak, és az előtte lévő mást mondott, akkor 4% mondta azt, hogy az a jó válasz. Ha hárman voltak, és kette előtten rossz választ adtak, akkor már csak 17%, de hogyha 3-tól 5-ig és bővítették ezt a csoportot, akkor mindig 37%, tehát több mint egy harmada úgy döntött, hogy az a jó válasz, ami a rossz. Na most, hogyha mi ezt tapasztaljuk, és megismételték a kísérleteket, és hogyha betettek egyetlen egy valakit, hogy ő is azt mondta, hogy melyik a rossz, azonnal, abban a pillanatban javult az arány, tehát ez a 14% köré visszaesett, de ha megismételték a kísérletet, és aki előtte mellette állt, az ellene fordult, akkor ugyanúgy ő is azt mondta, hogy rossz, és visszaállt ez a 37%-os változás. Variálták össze-vissza, volt, hogy 18 centivel hosszabb volt a vonal, de akkor is 37% következetesen kitartott amellett, hogy az az egyforma vele. Most ez az a másik pont, hogy annyira sok helyről, annyira sokféleképpen áramlik felénk az, hogy szükség van a hűségre, nincs szükség a hűségre, hogy elbizonytalanodunk, és nagyon fontos, hogy másik oldalról is megerősítsük azt, hogy van, aki így gondolkodik. Nem vagyunk egyedül, és ezeknek az alkalmaknak, a bibliaköröknek, a bibliaóráknak pontosan ez a feladata és ez a szerepe, hogy elmondhassuk azt, hogy nem bolondult meg teljesen a világ, mi ezt így gondoljuk, mi ezt így látjuk, kicsit erősíteni egymást, mert abban az esetben sokkal könnyebb ebben a kérdésben megállnunk. De tulajdonképpen nekünk a Bibliába kell keresnünk a választ arra, hogy most akkor mi ez a hűség, hol találkozunk a hűséggel, miért van szükség a hűségre. És nagyon örülök annak, hogy a Géza pont ezt az igét hozta, mert ha egy picit tovább olvastuk volna ott az 1 Mózes 3-ból, hogy mi történik, akkor amikor az Úristen számon kéri Ádámon azt, hogy mi történt, miért bújt el, miért rejtőzik előle, akkor szinte a szájába adja a választ, hogy csak nem ettél abról a gyümölcsről, amitről azt mondtam, hogy nem szabad enni. És akkor Ádám azt mondja, hogy ezt kéne mondani, hogy de igen, bocsánat, nem ezt mondja, elkezd süketelni, és elmondja, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg engem. Ha vele gondolunk ebbe a válaszba, akkor ki ezért a felelős, hogy így történt? Kicsoda? A másik, nagyon jó, és még ki? Az Isten, hát az asszony, akit mellém adtál, hát ő adta nekem, te vagy a hibás, te miattad alakult ez így, burkolva, de benne van. És mindaz, amit a Márti felolvasott, ez a megtaláltuk a hűtlenség génjét, megtaláltuk azt a hormont, ami miatt hűtlenekké tudunk válni, tulajdonképpen elveszi annak az élét, hogy hát mi erről nem tehetünk, így születtünk, genetikailag kódolva vagyunk, és hogyha hisszük azt, hogy az Isten teremtett minket, akkor tulajdonképpen hát te vagy az oka, Uram. Nem változik a válasz. A mai napig ugyanazokat a válaszokat és ugyanazokat a sémákat vesszük elő, ami az Édenkertben történt. Tehát nagyon könnyen mutatunk vissza az Istenre, hogy az egész a te hibád, az egész te miattad történt, és valóban hűtlenek leszünk. De ahhoz, hogy megértsük, hogy hol van hűségről szó, tulajdonképpen van az egész Biblián átvonulva egy nagy ív, ami áthúzódik az egész Biblián, és pedig ez az Isten szövetsége. Hogy az Isten szövetséget kötött az emberrel. Talán ott az Édenkertben ezt nehezen tudjuk kiolvasni és megtalálni erre a választ, de hogyha Hoseás 6-7-et fellapozzuk, ott világossá teszi, hogy az Édenkertben Ádám szövetségszegő volt, és megszegte az Istennel kötött szövetséget. Úgy is mondják ezt a teológiában, hogy cselekvési szövetség volt, egyetlen egy dolgot tiltott meg az embernek, hogy ne tedd azt az egy dolgot, de ezt az egy dolgot se tudtuk megállni. Mi is volt ez a dolog? A jó és a rossz tudásának a fájáról beszélünk, hogy eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt az egy területet próbálta az Isten magánál tartani, és azt mondani, hogy ezt majd én mondom meg neked, ember, hogy mi a jó és mi a rossz, de tetszett az embernek, és tetszett az asszonynak is, tetszett Ádámnak is, hogy ezt magához vegye az ember, és ő mondhassa meg valamire, hogy ez jó vagy rossz. És tulajdonképpen nem kell elkövetnünk az erkölcsi bűnöket ahhoz, hogy Isten ellen lázadjunk, vagy hogy bűnösök legyünk, hanem így születünk mindannyian, hogy mi szeretnénk azt eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ami nekünk jó, az jó, ami nekünk rossz, az rossz, és ez alapján ítéljük meg a dolgokat, holott az Isten azt mondta, hogy ezt majd én eldöntöm, és megmondom nektek, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez ellen lázadtunk föl, ez az ősbűn, ezt mindenki magában nyugodtan megtapasztalhatja, hogyha őszintén végig gondolja, hogy hogyan éljük a világunkat, és hogyan reagálunk a dolgokra. És aztán ez a szövetség húzódik végig a Biblián, és ennek egy nagyon érdekes pontja, amikor eljutunk Ábrahámmal kötött szövetségre, ott egy számunkra kicsit nehezen érthető történet van. Azt kéri Isten, miután azt olvassuk, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és az a hite tulajdonított neki igazságul, tehát igaznak fogadta el az ő hite miatt az Isten, akkor azt kéri, hogy vágjon ketté állatokat, és állítsa föl egymással szembe, egy ilyen szerkezetre, és ott nem is pontosan értjük, hogy mit akart tőle kérni, hogy a ketté hasított állatokat egymással szembe állítsa föl a pusztába. És hogyha utána nézünk annak, hogy hogyan történt régen abban a korban egy szövetségkötés, akkor pontosan látjuk, hogy ezek az elemek a fontosak, ahogy ezt az állatot ketté hasították, úgy hasítsák ketté azt, aki a szövetséget megszegi, aki szövetségszegővé válik, és ez, ahol ült a nagyobb, akivel a kisebb szövetséget kötött, átment a ketté hasított állatok között, és tulajdonképpen ezzel, mint egy fogadalmat tett, hogy ez a szövetség felbonthatatlan. Többféle szövetségről ismerünk, saruval lehet, egy sóval, de ez az állatok ketté hasítása, ez volt a felbonthatatlan szövetség jele. És azt olvasjuk ott a Bibliában, hogy ezek között a ketté hasított államok között, sötét állatok között sötét lesz, és átmegy maga az Isten. De Ábrahámnak nem kell átmenni. És az Isten megesküszik Ábrahámnak, hogy ezt a szövetséget vele, a hívők atyával nem fogja fölbontani. És nem mondja azt, hogy Ábrahám, te is menjél át, mert tudja, hogy nem fogja tudni megtartani, de az Isten magára, mert nagyobbra nem esküdhetett, megesküszik, hogy ezt a szövetséget soha nem fogja felbontani. És hűséges lesz a hívő emberekhez, a hívő embereknek a kötött szövetsége soha nem bomlik föl. És megy tovább, és mindig kijebb és kijebb bontja ezt a szövetséget, míg nem eljutunk Jézus Krisztushoz, és ő egy újra megerősíti, mert egy szövetség van, megerősíti ezt a szövetséget, és Jézus Krisztusban már nem csak az Ábrahám utódai, hanem a Jézus Krisztusban hívő emberek bekerülnek a szövetségbe, bekerülnek a gyülekezetbe. De hát ezt nekünk nagyon nehéz elképzelni, hogy hogy van, ezért Pál apostol egy olyan földi példához nyúl, hogy olyan ez a szövetség Krisztus és az ő egyháza között, mint egy házasság. És ott azt a példát hozza, és oda is tesz, hogy nagy titok ez, mert én most Krisztusról és az egyházról beszélek, hogy ahogy egy házaspártársi kapcsolatot el tudunk képzelni, ahogy egy házaspári szövetséget el tudunk képzelni, na így kell elképzelnünk Krisztus és a gyülekezetnek a kapcsolatát. És talán néha úgy megütközünk, meg nem is nagyon értjük, hogy miért mondja azt az ige, hogy utálom az elválást, hogy utálom, ha elváltok, mert hogy egy szövetségkötést szakítotok meg, és az a példa, hogy a házasságnak ki kéne rajzolni Krisztus és a gyülekezet példáját, ő nem válhat el, ő utálja az elválást, nem fog elválni, így a házasságra is azt mondja, hogy gyűlölöm az elválást, mert akár hiszük, akár nem, ott egy szövetségszegés történik. Most mindazoknak, akik valaha templomba esküdtek, el kellett mondaniuk egy fogadalmat. És annak megfelelően most szeretném ezt felolvasni, mert lehet, hogy régen volt, lehet, hogy közel, de 2-3 hónap múlva is hajlamos az ember elfelejteni, hogy mit fogadott. Tehát most szeretném nektek felolvasni, különös tekintettel arra, hogy ezt mint egy szövetségkötést, egy hűségi fogadalmat olvassuk végig, és kiki gondoljon a mellettől párjára, feleségére, férjére, mert egyszer ezt elmondta, hogy miket fogadott meg. Én, Jackovics Viktor, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy Balaskó Mártát, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan és holtáiglan, hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segéljen, ámen. Ezt mondták el a vőlegények, és hogy teljes legyen a kép, a feleségem is elmondja, hogy mit mondanak a nők.
Nagyon jó hallani, amit a Viktor felolvasott. Hűséges gondviselőm lesz, meg ilyenek. Na, mit mondtam én? Én Balaskó Márta, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy Jackovics Viktort, akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen.
És mind, amikor ezt elmondtuk, mint egy a szövetség jeleként, fölhúztuk a karikagyűrűt, és az a gyűrű, ami kezünkön, a szövetség kötésünknek a jele. Tehát ezt azért húzzuk föl, hogy ezt a szövetség kötést Isten is az emberek előtt megtettük, és ennek a jelét is viseljük. Nagyon érdekes lenne akár szóról szóra végigmenni ennek az eskünek a szövegén, hogy mit fogadok meg, mit ígérünk meg, de félünk attól, hogy a délutáni előadás, ami a hűség értelmét fejtené ki, hogy ezzel ellőnénk egy kiváló előadása lesz délután, és hogy neki is tért szeretnénk volna adni szerényen. Amikor ezt az esküszövegét végigolvastam, akkor tűnt föl nekem tulajdonképpen az, hogy az első dolog az, hogy hozzá hű leszek. Ez az első mondat. És hogy az összes többi, ami ezután következik, az ennek egy kibontása. Amikor a hűséget kellene megfogalmaznunk, hogy mit jelent a hűség, és mindaz, ami utána következik, az már csak ennek a szíromra bontása, mint egy virágnak, hogy megelégszem, hű leszek, sem betegségemben, sem egészségemben el nem hagyom. És talán az egyik ilyen fontos dolog az, hogy sem boldog állapotában, hogy ez mit jelent, hogy boldog állapotában elhagyni, ez talán az egyik legérdekesebb, de sok-sok beszélgetés során megértettem, hogy ez mit jelent. Most amennyire én itt körülnézek, azok a történetek és azok a példák, amiket hozunk beszélgetésekből, nem az itt jelenlévőktől származnak. Tehát minden hasonlóság a véletlen műve, és nem válunk érte felelősséget, tehát nem kibeszéljünk azokat, akik itt vannak, hanem hogy valószínűleg másokkal is megtörténhetnek ezek az esetek. És nagyon sokszor, többször hallottam már azt, amikor valaki akkor hagyja ott a feleségét, és akkor megy el, amikor látszólag már rendeződött az életük, amikor nagyok lesznek a gyerekek. És most már, ha az asszony egyedül marad, nincsenek a gondján a gyerekek, el tud menni, nem kell velük cívódni. Amikor sikereket ér el, amikor boldog állapotában van, akkor úgy gondolja a másik, hogy most ki tudok lépni, mert kevesebb lesz a fájdalom, kisebbet rúgok rajta. Tehát, hogy nagyon érdekes ebbe a fogadalomtételbe, hogy még erre is ki kellett térni, hogy a boldog állapotában sem fogom otthagyni, pedig azt gondolnánk, hogy na ezzel aztán nincs semmiféle gondunk. És most mi arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan alakulhat ki az egy házasságban, hogy van egy szerelmi házasság, Isten előtt szövetséget kötünk, és mégis ennek repedések lesznek a falán, és talán azért is fontos erről beszélnünk, hogyha valahol ezen az úton járunk, akkor merjünk ma azzal szembenézni, hogy a mi házasságunkban is lehet egy ilyen probléma, és merjünk visszafordulni, és merjünk róla beszélni, mert sajnos rossz tapasztalat az, hogy már csak akkor kezdenek el róla az emberek beszélni, amikor már nem lehet visszafordítani, mert eldöntötte magába, előtte pedig azért nem mer beszélni, mert két hívő ember, ha összeházasodik és baj van a házasságában, akkor biztos a hitünkkel van valami gond, és ezt próbáljuk rejtegetni. Nem, a házasságunkkal lehet probléma, mégpedig azért lehetnek házassági problémáink. Mert ugyanúgy, ahogy az 1 Mózesbe végigolvastuk ezt a történetet, az első emberpár elbukott. És előtte az Isten, mikor még békesség volt, mikor még minden jó volt, mondja maga az atya, akkor ugye 3 nagy területen adott neki lehetőséget, azt mondta, hogy őrizzétek és védjétek a munkánk, a munka, ami értelmet ad az emberi életnek, házasodjatok és szaporodjatok. Tehát adta a házasságot, és azt mondta, hogy íme mindez milyen nagyon jó, és adta a gyereknevelést. És hogyha jól belegondolunk, ez az életünknek az a 3 nagy területe, amiben tulajdonképpen, ha rendben van az életünk, akkor boldogok vagyunk, akkor kielégültek vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy minden rendben van. És a bűneset után, amikor az ember elbukik, akkor pont ez a 3 terület egy ítélet alá kerül, mert azt mondja, hogy fájdalommal szülött gyermekedet. Tehát a gyereknevelés, a gyerekszülés, a gyereknevelés fájdalommal fog járni. Izzadsággal keresed a te Ádámnak, ugye azt mondja, hogy izzadsággal fogod a földből a te munkád gyümölcsét kitermelni, tehát a munka is nehézség alá kerül, és azt mondja az asszonynak, hogy epekedni fogsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Tehát, hogy a házasságot is megnehezíti ebből az idillikus állapotban. És nagyon el kell azon gondolkodnunk, hogy mi volt ezzel az Isten szándéka, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a szeretet. Mert hogyha Isten nélkül ezeken a területeken boldogok lennénk, akkor soha, de még egyszer mondom, soha nem keresnénk az Istent, és pontosan azért vannak az életünkben, a munkába, a családba, a házasságba, a gyereknevelésbe gondjaink, hogy forduljunk az Isten felé, hogy segítsen nekünk és adjon tanácsot, mert nélküle ezeken a területeken nem tudunk boldogok lenni. Tehát senki ne élje meg úgy, hogy a házasságában probléma van, hogy ez csak vele fordult elő, az ő hitével van baj, ő ennek az oka, hanem egyszerűen az Isten úgy teremtette, hogy a gondjainkkal, bajainkkal hozzáforduljunk, hozzá menjünk, és ezért ezekre a területekre igenis ítéletet rakott, hogy keressük őt. És most arról példákat, hogy hogyan is feszül szét egy házasság, hogyan hidegülünk meg, erről fog a Márti tartani egy előadást.
Hát egy pár évvel ezelőtt egy baráti házaspár hívott bennünket egy kötetlen beszélgetésre. Hát elmentünk nagy lazán egy étterembe, és ahogy beszélgettünk, éreztük, hogy egyre feszültebb a légkör, a feleség egyre többször mondogatja a férjének, hogy na mondd már el, mondd már el. A férj pedig hallgat. Hát aztán előbb-utóbb csak rákérdeztünk, hát mit kéne mondani. Hát végül is a feleség mondta el, hogy a férje elköltözött otthonról. A házaspár egy mintaházaspár volt sokak szemében. Az asszony épp a negyedik gyermeket várta. Elköltözött otthonról, mert összejött egy tanfolyamon egy másik, nálánál jóval fiatalabb nővel. Aztán egy másik asszony mondta el, hogy a férje bár együtt élnek, de külön vannak mindenhogy, mert a férje egy tanítványával megcsalta őt, és ő ebből most nem tud kilábalni, nem tud neki megbocsátani, nem is akar megbocsátani. Sajnos egyre több ilyen helyzetbe kerülünk, és egyre több ilyen katasztrófát látunk magunk körül, és arról szeretnék most egy kicsit beszélni, hogy mégis hogy jutunk el, hogy jutnak el idáig emberek, mi ennek a házasságtörésnek a természetrajza, hogy ilyen szépen fejezem ki magam. Tehát először is a probléma, amint láthatjátok, az, hogy a mai kor az teljesen legalizálja a házasságtörést. Tehát nem csak mint bocsánatos bűnt tünteti fel, bár a bűnszót már nem nagyon szokták erre használni, hanem mint élményt hirdeti, ami gazdagítja a házasságot. Pontosan tudjuk, akik ilyen emberekkel kapcsolatban voltunk, szerintem itt nincs olyan, aki ne lett volna akár a családjából, vagy akár gyermekekkel, ahogy végignéztük ezeknek a gyermekeknek a szétesését, akár iskolában, akár a családban, hogy a házasságtörés hova sodorja a házasságot, és hova sodorja a benne résztvevő embereket. Sajnos a filmek, az újságcikkek, a celebeknek az élete, viselkedése mind azt hirdeti, hogy gyakorlatilag a házasságokban féltékenység és belső gyötrelem nélkül teljes szabadságot adhatnak a házasfelek ebben egymásnak, mert nem fog történni velük semmi rossz. Szabadságot kaptak. A házasságtörés mai neve szabadság. Pontosan látjuk, hogy ez nem így van. Sajnos ezekre a filmekre tódulnak az emberek, pontosan azért, hogy önmagukat igazolják, hisz a másik is így csinálja. Saját lelkiismeretüket nyugtatgatják ezekkel az ópiumokkal. A realitás más. Nagy szakadást jelent a házaspár életében a házasságtörés, hiszen az Isten tanítása szerint egy élő organizmust tépnek szét, a házasság test. Ugye az Isten tanítása szerint létezik, lesznek ketten egy testé. Ezt az élő szervezetet széttépheti egy házasságtörés, és utána ott maradnak a hullák. Akit megcsaltak, sokszor hallottam már, többnyire asszonyoktól, azokkal szoktam beszélgetni, hogy képtelenek a további bizalomra bárki felé, képtelenek a szeretetre. Hiszen mutatta nekem az egyik a szerelmes leveleit, nézd meg, ezeket írta nekem. Hova lett ez egy pár év alatt? Hogy bízhatnék meg benne? És amikor elváltak, akkor azt kérdezte, és hogy bízhatok meg bárki másban? Hiszen ez újra megismétlődhet. Tehát ne dőljünk be ezeknek a hazugságoknak. A házasságtörés okairól, amit nagyon általánosságba fogok most felvázolni, hisz itt arra van lehetőség, tehát hogy jut odáig egy szerető, szeretetben megkötött házasság kapcsolat, hogy gyakorlatilag sokszor gyűlölni kezdik egymást. Nyilván összetett a probléma, de az egyik meleg ágya az az, hogy gyakorlatilag a házassági kapcsolat ment tönkre. Tehát ott meg kell keresni azokat az okokat, hogy mik azok az okok, amiért előfordulhat a házasságtörés. Sokszor már csak egymás mellett élnek a házas párok, a házas felek. Sokszor hallani a férj oldaláról, hogy egy megértőbb asszonyt találtam, hogy végre valaki elfogad, végre valaki nem állandóan kritizálja minden lépésemet. Semmi se jó neki. Nem vagyok neki elég jó. És akkor jön egy megértő kis kedveske, aki megérti, aki megsimogatja, aki felnéz rá, és már is ott van a nagy lehetőség, hisz ez rossz, akkor ezt hagyjuk, és itt egy jó. Végre kap valami olyat, amit esetleg a feleségétől nem kapott meg. A feleségektől nagyon sokszor hallani, hogy nem szeret, nem figyel rám, meg se hallja, amit mondok. Csak önző módon magával foglalkozik. Végre találtam valakit, aki életemben először, persze ez nem igaz, hogy életében először, de akkor így éli meg. Életemben először lesegítette a kabátomat, udvariasan előre engedett, emberszámba vesz, nem csak a koszos gatyáit hagyja ott szanaszét. Sokszor ilyen panaszokat hallunk, aztán olyat is hallunk, hogy a feleség a fértől túlzott önmegtartóztatást követel, így fokozott kísértésnek teheti ki a férjét. Ez is igaz. S aztán sokszor a férj a házasságon kívüli fiatalabb kapcsolattal fiatalítja magát. Hát ismerjük a kapuzárási pánik esetét, ugye most már sokszor mondogatják ezt, de azt is látni kell, hogy felnőtt egy olyan generáció, ahol nincsenek apák, és ezek a fiatalabb lányok apa komplexusban szenvednek. Tehát nem csak egy férfiben, aki idősebb, nem csak a társat keresi, hanem azt a fajta hiányt próbálják pótolgatni, amit az édesapjuk hiánya okozott. Tehát ez is egy nagyon nagy csapda, és a mai sokszor ugye látjuk az idősebb férfiakat, fiatal lányokkal. Sajnos ez is nagyon közre játszik. A gyermekeink az iskolából, még általános iskolás 2, felső tagozatosa, sorra jönnek haza. Anya képzeld, elvált a Bianca anyukája és apukája következő hónapban. Anya képzeld, elváltak a Zsolt szülei is. Anya képzeld, és ez így megy hónapról hónapra. És hallgatjuk, hogy kik hogy válnak el az osztálytársaik közül. Az, hogy az egyik kislány egy éven keresztül zokogott, de mindenen, azt mondanom se kell, gondolom. Az, hogy meg vannak kergülve a gyerekek, szétesnek, nem lehet őket összefogni, nem lehet őket egy feladatra rábírni, hiszen kit érdekel a H2O, meg kit érdekel a törtel úgy osztunk, amikor éppen a szüleim elváltak, apám elköltözött, anyám éjjel-nappal sír. Tehát ezeket a romokat hagyják maguk mögött azok, akik könnyelműen bánnak a hűséggel. A keresztények nem könnyen jutnak el ide, mégis hadd beszéljek egy kicsit a folyamatáról. Az első, hogy megjelenik a gondolatban, és elkezd játszani a tűzzel, megjelenik egy másik, csak gondolati szinten, csak érdekesség szinten. Keresik az erotikus feszültséget egymással, azzal, hogy rá gondolnak. Aztán a gondolatból átvált ez cselekedetbe, azzal, hogy bizonyos helyzetekbe belemennek. Szintén egy asszony mesélte, hogy 2 évig titkolta a férje, hogy a munkatársnője iránt milyen érzelmeket táplál, és milyen kísértéseknek van kitéve. 2 évig. Bár csak elmondta volna, és fordult volna segítséghez. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, de 2 évig élt ebben a gyötrelemben. Aztán, amikor az asszony a 3. gyermekét várta, akkor ott hagyta, és elment ezzel a munkatársnővel. Sajnos sokszor csak a következményektől tartanak, és ezért nem teszik meg a házasságtörést, mert nincs határozott állásfoglalásuk, még sokszor a keresztény embereknek sincs, hogy ez bűn. Sokszor mondják, sokszor hallani, hogy nem akartam, csak úgy belecsúsztam. nem látják, hogy igazán a szívük mélyén ez már nagyon régen bekövetkezett, és a szívük mélyén melengetik ezeket az érzéseket, ezeket az erotikus feszültségeket, ezeket a kívánságokat. Nagyon fontos lenne itt az őszinteség. És ez az őszinteség azzal kezdődik, hogy a hívő ember elismeri és elfogadja, hogy kísérthető, hogy van egy óembere, ami ott van, hiába újjászületett ember, tudomásul kellene venni, amit Pál apostol írt a római levélben. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Tudomásul kellene vennünk, hogy ez létezik, hogy kísérthetőek vagyunk, és nem szabadna úgy csinálni, hogy ó, ez velem nem eshetik meg soha. Hogy folytatja Pál apostol? Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. A sátán nagy hitető, szerte jár a világban, írja az ige, keresvén, hogy kit nyeljen el. Legyünk éberek ebben, és legyünk józanok. Ne gondoljuk azt, hogy bármelyikünk mentes lehet ettől. A hívő ember életében is jelen van a testnek erre irányuló kívánsága, hogy házasságtörést bűnt kövessen el. Sokszor látni és hallani, ahogy feleségek fürdőznek abban, hogy hogy tetszenek ők a másiknak. Vagy sokszor hallani, hogy ahogy férjek fürdőznek abban, hogy imponálnak egy másik nőnek. Erotikus szórakozást keresnek úgy, hogy közben szeretetre és hűségre való elkötelezettség ne legyen az életükben. A házasságtörés pontosan azért izgalmas, mert jelent egy szórakozást, egy erotikus szórakozást úgy, hogy hűséget nem kell mellette véghez vinni. De Jézussal nekünk nem kell ezen az úton járnunk. Mit jelent a gyakorlatban ez? Ismétlem még egyszer magamat, hogy vegyük tudomásul azt, hogy bennünket is érhet ilyen kísértés, és ne legyünk oktalanok ebben. A kísértés azonban még nem bűn. Mit mond Jézus? Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Tehát értelmezve az igét, az odatekintés és a kívánság az együtt jár. Ha gondoltok Dávidra és Betsabéra. Betsabé ott pucéran fürdőzik, Dávid kitekint, és már a kívánság ott van. Ez már egy szívben elkövetett gondolati házasságtörés, és komolyan kell ezt nagyon venni. Nem lehet lesöpörni az asztalról. Ismerjük az igét. A kívánság megfogamván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ismerjük Dávid és Betsabé életét, hogy milyen konkrét bűnöket követett el, aztán a gyilkosságig Dávid azért, hogy ezt az asszonyt megszerezze. És aztán jól tudjuk, hogy milyen halál következett be az ő életükben. Az, hogy bennünket is érnek, bennünket hívő embereket is érnek szexuális kísértések, az tény, és ezzel szembe is kell néznünk. Aki eljátszik a kísértéssel, és tovább táplálja azt a bizonyos első gondolatot, az a gondolatban házasságtörést követel. Hogy lehet ezt táplálni? Eljátszom a gondolattal, elképzelem, fantáziálok róla. Nem feltétlenül szexuális dologra gondolok, csak arra az erotikus kis kisugárzásra, arra az érzelemre, ahogy hozzáért a kis ujjamhoz, ahogy ránézett, ahogy összekacsintottunk, ahogy már is vibrál a levegő, mert bejött a szobába. Ha ezzel a gondolattal eljátszom, és ezt tovább gondolom, már ott vagyok, hogy egy lelki házasságtörést követek el a férjem, illetve a feleségem ellen. Sajnos nagyon könnyelműen bánunk ezzel, de ezekből a lelki házasságtörésekből születik meg a testi házasságtörés. Tehát nem csak úgy jutunk el, hogy abba belepottyanunk. Van annak szépen egy lejtős folyamata, amiket végig szoktak járni. Egyszer kérdezte tőlem valaki, aki 30 éves házasság után hagyta ott a feleségét, és elköltözött egy másik nőhöz. Azt kérdezte tőlem, hogy hát miért? Hát az érzelem az nem bűn, vagy szerinted az érzelem az bűn? Hát nagyon kíváncsi lennék, hogy ki mit mondana erre. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor van egy házastársam, és egy másik nő iránt, vagy férfi iránt, ilyen érzelemre gyúrok, és ezt tovább-tovább görgetem magamban, akkor igen, bűn. Ha valaki tagadja azt, hogy lehet szexuális kísértése, az megcsalja önmagát, és könnyebben követheti el aztán ezt a bűnt. Miért? Azért, mert az a kísértés, amit egyszerűen elfojtanak, az rejtetté válik, és a rejtett kísértés az mindig sokkal erőteljesebben fog felszínre törni, és tápot kap a rejtett képzelődés, tápot kap a rejtett fantáziálás révén. Éppen ezért világosságra kell hozni ezeket a gondolatokat, ezeket a bűnöket, hogy elveszítsék az erejüket. Azt írja az ige, hogy öltözzétek fel a lelki fegyverzetet, hogy az ördög minden nyilával szemben meg tudjatok állni. Nyilvánvaló, hogy a kísértés maga nem bűn, ahogy mondtam, de amikor már ez a folyamat beindul, azt látnunk kell, hogy egy lejtőn állunk. A házasságtörés sokszor abban gyökerezik, hogy a hívő ember nem rendezi el a megtérés előtti életét. Nagyon sokszor a férfiaknál ugye a pornófüggőség az, ami gátolja a házastárssal való mély, bensőséges kapcsolatot. Kifejezi nagyon szépen az ige azt, hogy Ádám ismerte Évát, ismerte a legmélyebb belső kommunikáció, az, hogy valakivel szexuális kapcsolatba kerül, megismerni, ezt jelenti. Nem azt írja az ige, hogy lefekszik, meg nem tudom, hanem ismerte Ádám Évát. Tehát sokszor ez a probléma, hogy egy régebbi kapcsolat zavar bele a házasságba, ami vagy nincs elrendezve akár kifelé, az a fél felé, vagy akár benne, az illetőben nincs lezárva ez a dolog, hanem tovább fantáziál, tovább elmélkedik, tovább táplálja az érzelmeket a harmadik fél felé. Mit tegyünk? Fel kell tárni, meg kell látni, bűnként kell megvallani, fel kell tárni ezeket a dolgokat, világosságra kell hozni. Ismeritek az igét? Káinnak mondja az Isten, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát aki hitben van, és akinek az Ura Jézus Krisztus, az tud ezen uralkodni. A házasságtörés nem csak azért súlyos, mert tönkretesz embereket, hanem azért is, mert lerombolja Isten tervét, miszerint a házasság Jézus Krisztus gyülekezeti iránti szeretetének kiábrázolása. Erről a Viktor már beszélt. A házasságtörő gyakorlatilag, bocsánat a szóba, de ebbe a tervbe rondít bele, és az ige méltán írja, hogy ti miattatok káromoltatik a pogányok közt az Isten szent neve. Lerombolja ezt az Isten akaratot, hogy meglátszódjon Jézus szeretete a benne hívők iránt. És felteheti az ember, akit ér egy házasságtörés, és ott hagyják, hogy hát Jézus is hasonlóan megcsalhat engem? Ott hagyhat engem? Hát hogy lehet, hogy ez megtörtént? Az Istenbe vetett bizalmat bombázza a házasságtörés. Még szeretnék beszélni egy dologról, ami ma is nagyon elterjedt, és azt gondolom, hogy sok veszélyt rejt magában, baráti kapcsolat egy másik nemmel. Valóban nagyon sok értékes, bensőséges testvéri viszony alakulhat itt a gyülekezetben is, különböző nemű, tehát férfi és nő között. Mély lelki egység azonban veszélyt is rejthet magában. A hívő emberben is lángra gyúlhat és felébredhet a vágy, hogy hittestvéréhez erotikus és szexuális vonatkozásban is közel kerüljön. Lehet, hogy valakinek ez hihetetlen, de sajnos megtörténik. Nyilvánvaló, hogy nem azt jelenti ez, hogy kerülni kell az ellenkező neműekkel való kapcsolatot, de gyanakvónak kell lennünk önmagunkkal szemben. Keresztény körökben gyakran ártalmatlanul kezdődnek ezek a megcsúszások. Jól tudjuk azonban, hogy családabb a szív mindennél, és mesterien tudjuk rejtegetni valóságos szándékainkat és valóságos érzéseinket. Amikor keressük már azzal a másik testvérünkkel az erotikus feszültséget, amikor felhevülünk, bizonyos célzásokat és valomásokat teszünk a másiknak, akkor ott már probléma és baj van, amit segítséget kell kérni. Sokszor a testi kapcsolat előtt megszakad ez a dolog, de a lelki házasságtörést már bekövetkezett. Sajnos ez szintén nagyon romboló hatású, hiszen ha az egyik házasfél szándékai és érzései, fantáziája, kívánsága állandó hűtlenségében él, hogy lehetne a házastársához hűséges? Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk tehát magunkat ebben is, és ne gondoljuk, hogy sebezhetetlenek vagyunk. Ha házassági problémánk van, ne ellenkező nemű, pláne ne egyedülállóhoz forduljunk, mert kísértésnek tennénk ki magunkat. És most nem szeretnék arról beszélni, amikor hívő és hitetlen barátságról beszélünk, mert gyakorlatilag semmiféle gátja nincsen annak a hitetlen félnek, már bocsánat, hogy így mondom, tehát nem hitben levő félnek, nincs semmi gátja, nem vagyunk egy alapon, nincsenek közös szempontjaink. Tehát gyakorlatilag érthetetlen is, hogy mi az, ami abban a másikban úgy vonz engem. Még egy dologról szeretnék beszélni, hogy mi a gyógyulás útja. A gyógyulás útja lelki értelemben Jézus ezért is megfizette az árat. Az én adós levelemen, ha elkövettem ilyet, rajta van ez is. Sajnos még a hívők között is előfordul, hogy újból és újból elcsábítanak, vagy hagyják magukat elcsábítani. De ez a bűnöm is oda van szegezve arra a keresztfára. Fontos, hogy amikor kilépek már ebből, akkor fel kell tárni a házasságban előforduló problémákat, feltárni az okait, mi vezetett el idáig. Nyilván van egy útja ennek, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Érdemes felkeresni valakit, akiben megbízom, hogy megindulhasson egy gyógyulási folyamat az életünkben. Nem célszerű azonnal lerohanni a házastársat csak azért, hogy én megkönnyebbüljek, és kirakjam oda a bűnömet. Ennek is gondosan meg kell válogatni az idejét, mert ez mély fájdalom a másiknak. Hosszú időre is szükség lehet, míg a másik meg tudja bocsátani ezt a félrelépést, ahogy ma hívják. És én végezetül felszeretnék olvasni nektek egy kis aranyos kis történetet, ami segíthet abban, hogy hogyan jöjjünk ki ebből a mélységből. Talán egy páran ismeritek is. A gödör. Egyszer egy ember igencsak mély gödörbe pottyant. A házasságtörés az egy igencsak mély gödör. És sehogy sem bírt onnan kimászni. Történetesen arra járt egy szubjektíven gondolkodó, és így szólt hozzá. Nagyon együtt érzek veled, annyira mélyre pottyantál, te szegény. Majd arra járt az objektíven gondolkodó, és megállapította. Ez teljesen logikus, hogy valaki oda lepottyant. Már várható volt. Jött a farizeus, lekiabált a gödör mélyére. Kizárólag rossz ember pottyanhat csak bele egy ilyen gödörbe. A matematikus is arra járt, és alaposan kiszámolta, vajon milyen mély lehet ez a bizonyos gödör. A riporter meg akart írni egy exkluzív interjút a gödör sztoriról. A fundamentalista megállapította, bizony-bizony, te nagyon is megérdemled a gödrödet. Az APEC dolgozó kérdőre vonta, hogy befizetette minden adót és járulékot az általa használt gödör után. Az önsajnálat bajnoka megjegyezte, te semmit sem tudsz a gödörről, amíg az enyémet nem láttad. A karizmatikus felszólította, egyszerűen valld meg, hogy nem is vagy lent a gödörben. Az optimista felsóhajtott, a dolgok állhatnának sokkal rosszabbul is. A pesszimista mormolt magában, ne aggódj, lesz ez még rosszabb is. Jézus látva az embert, megfogta a kezét, és kiemelte a gödörből. Egy fényképet szeretnék még elétek villantani, ami Urunkról, Jézus Krisztusról. Ő ez, aki a gödörben vagyok, kiemel a gödörből. A hűségről szól ez a mai napunk, a megtartó hűségről. A mi hűségünk csak is az övéből táplálkozhat. Hűséges volt, amikor lejött erre a földre, pedig pontosan tudta, hogy mi vár rá. Hűséges volt, amikor magányos volt, amikor megvetett volt. Hűséges volt a sok értetlenkedés közepette, ami végig kísérte az életét. Hűséges volt a Gecsemáné kertben, amikor vért izzadott, annyira félt a ráváró megpróbáltatástól. Hűséges volt, amikor megcsúfolták senki házi katonák, amikor megszégyenítették senki házi katonák, őt, a világ mindenség urát. Hűséges volt a kereszten, amikor 12 sereg angyalt hívhatott volna oda. Ott hagyhatott volna minket. Hűséges volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, írja róla az ige. Ma is, feltámadása után is ugyanilyen hűséges közöttünk, és az ő hűségéből meríthetünk mi is bátran, az ő gyógyító erejéből, akit ilyen ért meríthet bátran. Köszönöm a figyelmet.
Hát engem is meglepett, amit a feleségem mondott. Nehéz is megszólalnom ezután, mert úgy érzem, hogy annyira kereken lezárta ezt a témát. Arra gondoltam, hogy arról kéne beszélnem még egy-két szót, hogy mik azok a dolgok, amik a hűséget erősítik, és hogyan tudunk hűek lenni egymáshoz. De nagy példa az, hogy Jézus Krisztus a gyülekezetet soha nem hagyja el. Megértenünk azt, hogy bármilyenek vagyunk, ő vállal minket. Megérteni azt, hogy ha bocsánatot kérünk, megbocsájt nekünk. És talán nem olyan egyszerű dolog, főleg mi kicsi gyerekek vannak, ezt a saját bőrünkön is tapasztaltunk, elmenni és beszélgetni, és elmenni és közösségben lenni, kommunikálni egymással. De azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül nem fog menni. És hogy találnunk kell olyan időt az életünkben, amikor el tudunk menni és egy picit egymás szemébe nézni, és egy picit tisztázni a dolgainkat. Azt is meg kell mondanom őszintén, hogy nekünk az első nagy tisztázó beszélgetésünk, mikor megoldottuk, hogy vigyázzanak a gyerekekre, elmentünk egy étterembe, hiszem a 8. mondat után rettenetesen összevesztünk, annyi feszültség volt már bennünk, és annyira úgy gondoltuk, hogy tudjuk, hogy mit mond a másik, hogy már be se kellett, hogy fejezze, mert pontosan tudtuk, hogy mi az ő véleménye, tehát nem sikerült. De azt is látjuk, hogy nagyon sokszor olyan mély, berögzült dolgaink vannak, amikről nem kezdünk el beszélgetni, ha nem kezdjük el boncolgatni, akkor soha, de soha nem tudunk tovább menni, mindig elakadunk egy ilyen problémába. Szeretnék mondani egy személyes példát, többször elmondtuk, tehát nem lesz titok. Nálunk az egy nagyon komoly gondot okozott a mi családunkban, hogy amikor én hazamentem, akkor nagyon szerettem leheverni a heverőre, ami a feleségemet rettentesen irritálta. És én úgy voltam ezzel mindig, hogy ha én hazamegyek, dolgoztam egész nap, egy picit fáradt vagyok, szeretnék leengedni. És amikor ő jött, ő pedig úgy nőtt föl, hogy állandóan azt látta, hogy az édesapja otthon heverészik az ágyban, semmit nem csinál, kicsit nem tény, hogy nem volt rendes munkája, és ő úgy élte meg, hogy ez az emberek kihasználása, tehát hogy az édesanyja dolgozik, eltartja az egész családot, és aki az ágyban fekszik, az a napot lopja. És állandóan, amikor ezt látta, akkor azt élte meg, hogy na, visszajöttek a régi kedves emlékek, hogy na, itt valaki engem kihasznál. És ő állandóan ebből a fekvésből azt látta, hogy engem kihasznál. Nálunk meg az volt a divat otthon, hogy amikor valaki lefeküdt, akkor bejött az édesanyám, és mindjárt kitalálta, hogy föl kelljen állni. Tehát állandóan pattogtatott, tehát ha egy picit is ledőltem, biztos, hogy valami olyan halaszthatatlan feladat volt, hogy föl kellett állni. Én meg állandóan azt hallottam, hogy jön az anyám, és ugráltat. És hogy végre felnőttem, és már hagyjanak békén, tehát ne okozzon ez ekkora problémát. Na most ez egy állandó összeütközés volt köztünk, gyakorlatilag bármikor borítékolni lehetett, hogy ebből patália lesz, amíg nem, hát elkezdtünk erről egy picit beszélgetni, hogy mit érzel? Tehát most beszéljünk arról, hogy mit érzel. És amikor az érzelmeinkről elkezdtünk beszélgetni, hogy bennem az az érzés jön elő, én ilyenkor azt gondolom, akkor sikerült tisztázni, hogy ő nem pattogtatni akar, én pedig ne az anyámat lássam a feleségemben, amikor hozzám szól. Na most ezt el kell, hogy mondjam, hogy évekig tartott, mire ezt tisztáztuk, de amikor rászántuk magunkat, és nagyon nehéz főleg nekünk férfiaknak az érzelmeinkről beszélni, de hogyha felvállaljuk, hogy elkezdünk erről beszélni, hogy mit érzek, mi van bennem, akkor nagyon fontos gyógyulás kezdődhet el a mi életünkben. És hát, mint láttuk, a hűség ez egy elhatározás. Ez nem jön, nincs bennünk az, hogy hűek legyünk, sőt, az van bennünk, hogy hűtlenek legyünk, hiszen ami nekem jó, ami nekem rossz, az a rossz, és ebből szeretnénk mindig kimenekülni, hogy meg kell lenni annak az elhatározásnak, hogy én hűséges szeretnék lenni. És ezt a hűséget fogja a kommunikáció, az együtt eltöltött idő, a közös programok egyre mélyebbé és mélyebbé tenni, illetve ennek a hiányából érezzük azt, hogy kezdünk távolodni, és mindaz, amit a Márti elmondott, ez egy olyan komoly kísértés, hogy kezdjünk akkor másfele beszélgetni, máshol elmondani a gondjainkat. Nagyon jó lenne, hogy a szerelem az egy nagyon jó dolog, hiszen szerelemből megyünk hozzá a másik emberhez, de ha a szerelem nem izmosodik hűségé, akkor ebből baj lesz. A szerelem elmúlik, ezt is a kutatók kutatták, hogy 3 évig ilyen hormon, ilyen vegyület van az ember életében, aztán 7 évig olyan, de utána ez elpárolog. Lehetséges, de a hűség, az egymással való együttlét, az egy tudatos döntés. És pontosan tudtuk azt, amikor összeházasodtunk, hogy lesznek bajaink egymással. Mi egy ilyen házaspár voltunk, aki tudta, hogy a másikkal lesz gondunk, lesz bajunk, és nagyon sok beszélgetésre lenne ahhoz szükség, hogy ezt tisztázni tudjuk. És arra is szükség van, hogy ne csak önmarcangolás legyen, hogy mindig elmondjuk, hanem hogy keressük a kiutat. És erre nagyon fontos az, hogy elmenjünk egy házassággondozó csendes hétre, ahol mélyebbre ásunk egy kicsit, nem csak megkapírgáljuk a tetejét, szánjuk erre oda az időt, mert ha erre sajnáljuk, akkor egész biztos, hogy előbb-utóbb egy olyan útra megyünk rá, amin nem is akartunk járni. Én arra gondoltam még, és volt egy papírom, hogy így közösen próbáljuk meg azt összeszedni, hogy mit jelent számunkra a hűség. Tehát most mindenki egy picit bekiabálhat kis hangerővel, nagy hangerővel. Számunkra mi az, hogy hűség? Mit értünk ez alatt? Mit ad nekünk az, hogy hűségesek vagyunk? Biztonságot, nagyon jó. Kitartást. Gondoskodást. Kiszámíthatóságot. Bocsánatot? Bocsánatot. Odaadás. Ragaszkodás. Boldogságot. Szeretet. Gondoskodás. Kockázatviselés. Nem biztosítós, remélem, de... Kockázatviselés. Tessék? Bizalom. Nagyon jó. Együttlét. Biztonság. Érték. Tehát amikor a hűségről beszélünk, akkor csupa pozitív dolgot tapasztalunk. Egy csupa pozitív dologra gondolunk, és hát tulajdonképpen meg tudjuk ezt adni egymásnak. Tehát képesek vagyunk ezeket egymásnak megadni. Nem pozitív? Egy őszinte hang. Önmegtartóztatás. Bizony, nem természetes dolog. Szeretnénk azonnal el azt tenni, amit szeretnénk, még visszafogni magunkat. Nagyon-nagyon nehéz. De hogy mindezeket, amiket elmondtunk, azért azt érezzük, hogy ezek nem belőlünk fakadnak. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi ilyenek vagyunk. Hogy mi ezt meg tudjuk adni a másiknak. Tehát mindahhoz, hogy erre a pontra eljussunk, ehhez kell valami olyan kapcsolat valakihez, aki ezzel rendelkezik. És hogyha megnézzük azokat a fogalmakat, amiket most elmondtunk, akkor ezek az Istent jellemzik, Jézus Krisztust jellemzik ezek a fogalmak, hogy hűséges, hogy kitartó, hogy bizalmat ad, hogy elfogad minket. Tehát amikor csak önmagunkból szeretnénk ezt erkölcsileg elővenni, akkor nem fog menni. Tehát legyen ennek a mostani előadásnak, vagy ennek a résznek az a záró akkord, hogy higgyük el, hogy Isten nélkül ezek nem fognak menni. És belévessük a bizalmunkat, és higgyük el, hogy Jézus Krisztus megadta annak a lehetőségét, hogyha akarjuk, és hogyha ezeket értéknek tartjuk, hogy tőle megkaphassuk ezeket. És ezért is vagyunk itt, hogy ebben erősödjünk, hogy ezen gondolkodjunk, és valóban minden kérdésünkre Jézus Krisztus lesz a válasz, mert ő tud ezekhez nekünk erőt adni, és ő benne találjuk meg ezeket a dolgokat. Van még időnk, én nekem azt írták föl, hogy itt tarthatunk egy beszélgetést, hogy az lenne a kérdésünk, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van valakinek észrevétele, kiegészíteni valója, kérdése, most tegye föl bátran. Azt mondja az én hűséges feleségem, hogy énekeljünk egyet, mert az alatt általában rendkívül jó gondolatok szoktak jönni. Énektanárnő. Én azt javasolnám, a 638-as mehet? Jó, hogy a 638-as éneket énekeljük el. engem küldött egyedül a feleségem. Tehát az a kérdés, hogy van-e kérdés, vagy kiegészíteni való, valaki szeretne valamit mondani, kérdezni, hozzátenni. Hát ez vagy nagyon jó volt. Igen, bocsánat. Hozunk egy mikrofont, és akkor hallani fogják a többiek is, jó? Ah, köszönjük szépen!
Csak azt szeretném mondani, hogy nekem, hát sajnos nincs itt a férjem, mondjuk, lehet, hogy ez sem véletlen, de néha itt szokott lenni, egyébként dolgozik. De lehet, hogyha ő itt lenne, akkor nagyon nehezen mondanám azt el, hogy nálunk se volt minden rendben. De mindenkinek az valamikor régen. Most már én úgy érzem, hogy nagyon nagy hálával tartozunk, és ezt igyekszünk is Istennek kifejezni, hogy együtt vagyunk több mint 30 éve, és nagyon sok nehéz pillanatot, és nagyon sok boldog pillanatot is megértünk, és most azt is elmondhatom, hogy amire én valamikor csak vágytam, azt nagyon boldogan látom a fiamnak az életében. És azt szeretném most elmondani, hogy ami számomra nagyon világos az ő életükben, az az, hogy az ő vezérelvük, keressétek először Isten országát. És nagy boldogság azt látni, hogy ők így ismerték meg egymást, és így építik a házasságukat, így nevelik a gyermeküket. A másik dolog, amit magamról, talán valakinek ez mond valamit, egyszer csak felismertem, holott már többször térdre estem Isten előtt, hogy hozzon ki engem abból az állapotban, amiben vagyok, hogy egyszer csak felismertem, hogy nem elég az, hogy imádkozom, hogy változzon valami, hogy én megjavuljak, vagy én tudjak jobban bánni a férjemmel, tudjak türelmesebben szólni hozzá, hanem ezzel a dologgal egyszerűen muszáj foglalkozni. Tehát utána kell járni a dolgoknak, és én igazából akkor, amikor felismertem, hogy mennyi gátja van annak, hogy mi harmonikusan éljünk, és ebben nekem milyen nagy szerepem van a magatartásommal, olyan hibákkal, amiket hoztam a családból, vagy lehet, hogy ilyen gének vannak benne, hogy elkezdtem vele tudatosan foglalkozni, és igazából akkor kezdtem el például könyveket keresni. És akkor kezdtem el nagyon sokat beszélgetni másokkal, aztán egyszer csak elkezdtem nagyon sokat beszélgetni a férjemmel, és mindenkinek azt mondhatom, ha évtizedeket is kellett arra várnia, hogy egyszer elmondhassa, hogy harmonikusan élnek akkor is, hogy nem szabad feladni, és mindenkinek. Mindenkinek azt mondom, hogy nem szabad feladni. Tessék kitartóan imádkozni, és kitartóan keresni az utat. Hát még kérdésem is lenne.
Igen.
De ez, hát szerintem ez nagyon nehezen megválaszolható, hogy mennyire erőlködjön az ember, amikor olyan eseteket lát, hogy csak az egyik fél akarja, hogy együtt maradjanak, hogy megoldják a dolgokat, és azt látni, hogy a másik meg már lemondott róla, hogy ilyenkor lehet-e valamit tenni. Főleg, amikor 3-4 gyerek az áldozata annak, hogy az egyik fél el akar válni. Köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van még valakinél ilyen 99 nehezen megválaszolható kérdés című kiadvány, csak spontán volt a kérdés. Én is tudok egyet. Igen, ez az az igazság, hogy ezzel találkozunk nagyon sokszor. Tehát akkor, amikor egy házaspár elmegy egy házassággondozó szolgálatba, vagy bárhova beszélgetni, akkor benne van az, hogy akarja, hogy megváltozzon. Tehát sokkal nehezebb az, amikor az egyik nem akarja, és nekem azt mondta valaki, és aki ezzel foglalkozott hivatásszerűen, hogy mindig van remény. Ugyanakkor a saját tapasztalatunk meg azt mondatja, hogy amikor már az egyik elhatározta, nagyon nehéz onnan visszahozni és visszaterelni. Én nem tudok erre jót választ adni. Amit ön mondott, hogy annak, akiben még van remény, annak mindent meg kell tenni. Tehát nincs hatalmunk tulajdonképpen a másik fölött, és ezt nagyon nehéz belátnunk. Tehát, hogy nem tudok a feleségem vagy a férjem hasába lukat beszélni, nem tudom visszafordítani. Tehát, hogy nekünk nem adatott meg néha az a hatalom, hogy a másik fölött uralkodjunk. És nagyon sokszor ezt szeretnénk tenni. Csak az imádság segít ilyenkor, viszont erre meg sok példa van, hogy ez megfordított házasságokat. Tehát nem tudok olyan receptet adni, hogy akkor ez hogy fog megváltozni. De ha van itt okosabb, van.
Hogy ne lenne.
Hogy ne lenne.
Nem vagyok okosabb, csak valami eszembe jutott. Tegnap beszélgettem pont valakivel a Farsangon, és elmondta, hogy 3 gyerekük van, és a férje kilépett a házasságból, egy fiatal nővel összeköltözött, és hát még nem adták be a vállópert. És azt mondta, hogy ő ezt nem fogja föladni. A férje már írt neki egy levelet, hogy írja meg, hogy milyen feltételekkel, milyen anyagi feltételekkel hajlandó elválni, mire ez az asszony visszaírt neki, hogy nem hajlandó elválni, és ő küzdeni fog ezért, és az elmúlt 20 évet nem fogja kidobni a kukába, hanem menjenek el, és menjenek el ez a, hogy hívják ezeket, aki mentorhoz, hát ők így nevezik, az illető férfi különben családterapeuta, már csak a sorsfintora, és azt mondta nekem ez a nő, hogy ő bízik Istenben, igaz, hogy a férjének nincs ilyen jellegű bizalma, de hogy ő nem fogja ezt feladni, hanem küzdeni fog a végsőkig, mert 20 évet nem fog a szemetes kukába kidobni. Aztán az jutott az eszembe, hogy meddig harcoljunk egy kapcsolatért, egy házasságért. Én is azt gondolom, amit a Viktor, hogy addig, ameddig az én határaim megengedik. Tehát bármikor Jézust kérdezték, arra gondoltok, hogy amikor a feltámadása után már megkérdezi Péter, hogy Jánossal mi lesz, tehát hogy ő neki mi lesz a sorsa, és akkor Jézus nem válaszol neki, azt mondja neki, hogy te ezzel ne törődj, te kövess engem. Tehát addig és annyit kell küzdeni, amennyi az én hatalmamban áll, és amennyi Jézus az én hatáskörömbe belehelyezett. De addig viszont kell, tehát nem lehet feladni. És hát azért látjuk azt, hogy Jézus feltámasztott halottakat, én azt gondolom, és láttam is már olyat, van is köztünk ilyen, most is, ahol halott házasságokat tudott feltámasztani. Természetesen tudok az ellenkezőjét is sajnos, ahol nem volt már mentség, mert nem akarták, igazából már nem akarták. Tehát az ő akaratuk kell hozzá, az biztos.
Szerintem nem kell, hogy leüljön.
Bocsánat, nekem egy teológiai kérdésem lenne, aztán átadom a mikrofon. Az ősatyákkal kapcsolatban, hogy nem ez a szociális hűség meg szexuális hűség, ez nem ugyanez jött ott is elő? Mert úgy hajlamosak vagyunk ezt a origámiát, vagy több nejűséget az Ószövetségből elfelejteni, hogy nem ugyanez ismétlődik most is más köntösben. Ez inkább csak teológiai érdekelne. Köszönöm.
Hát nagyon megtisztel, hogy ezt kinézte belőlem, hogy ilyenre válaszolni fogok. Teológiailag majd egy teológus fog válaszolni. Én azt gondolom, hogy az Isten úgy teremtette az embert, hogy egy férfi, egy nő, lesznek ketten egy test, és ragaszkodnak egymáshoz. Tehát, hogy maga a házasság az egy férfi és egy nő kapcsolatáról szól, ma már ezt hangsúlyozni kell, de ez volt az Isten terve, és hogy Jézus Krisztus, amikor megjelent, ő visszaállította ezt az akaratot. Természetesen vannak üsztörténeti korszakok, amikor azt látjuk, hogy ez nem érvényesült, de Jézus Krisztussal és az Isten eredeti tervével kapcsolatban 100%-osan kijelenthetjük azt, hogy egy férfi, egy nő, ez egy házasság. Minden más az egy elhajlás, vagy egy korszokás, de az bűn volt. Ennyit tudok válaszolni. Egy jó kiegészítő? Nem lesz kiegészítés. Igen?
Amit a Márti mondott, abban tökéletesen egyetértek azzal, amit a Márti mondott, hogy ameddig csak lehet, addig el kell menni, hogy megmentsünk egy házasságot, de azt is hadd mondjam, hogy viszont van egy pont, amikor már nincs más megoldás. Tehát nem, amikor már tényleg arról van szó, hogy sokkal jobb, mert mind a ketten csak tönkre mennek. Na most hadd mondjak egy személyes, egészen személyes példát erre, a szüleimnek a példáját. Ugyanis szüleim elváltak, és az érdekes az volt, hogy a váróperi tárgyaláson a Jó Sándor volt a koronatanú, és a Jó Sándor azt mondta ott a bontóperi tárgyaláson, hogy nekem, mint református lelkésznek nyilvánvaló, hogy azon az állásponton kell lennem, hogy ameddig lehet, addig próbáljuk megmenteni a házasságot, de van, amikor már nem lehet. És azt a példát hozta, hogy a amputálás az orvostudománynak a csődje, de van olyan eset, amikor muszáj levágni azt a végtagot, mert különben meghal a beteg. És ugyanígy van a házasságnál is, hogy van olyan pont, amikor már életet ment az, hogyha elválnak. Uh-huh. És ha már így, na, de hát nyilvánvaló, hogy ez a legvégső eset, de ilyen is van, vagy ilyen is lehet, vagy ilyen is előfordulhat. Jó, hát akkor már szüleim nyilvánvaló, hogy évekig már külön voltak, sőt, apám már járt udvarolni a későbbi második feleségének, az egy dolog, de szóval mondom, hogy ilyen is előfordult, vagy ilyen is lehet.
Hát, igen, tehát azt kell válaszolnom, hogy igen, mégiscsak azt kell mondanunk, hogy egy hozzászólás, igen. Figyelem.
Mondhatom?
Igen.
Ja, hogy én néhány évet eltöltöttem itt, néhány házasság kötésnél, asszisztáltam a magam módján, és a végén odáig jutottam, hogy még súgtam is itten néhány derék házasnak a kezdetben, mert azt hallottam itt valahol, hogy a legkézenfekvőbb program mindjárt házasságkötés után fél órával, hogy keresd, hogy mire van szüksége a másiknak. Hát ebből aztán annyi minden belefér.
Egy élet. Így van.
Sicsúcs.
Hozzászólás lenne?
Igen.
Jó, igen.
Három kérdésem lenne. Ha egyre kapok egy patentválaszt, már meg is egyeztünk.
Kérdezen egyet.
Igen. Én azt elfogadom és megértem, hogy hatalmam nincs a feleségem felett. De akkor az a kérdésem, hogy az ő döntéseiért mennyiben vagyok, hogy van-e határa családfőként, férként, édesapaként, van-e a felelősségemnek határa? Hát nincs hatalmam, mert hogy ez nem kérdés, de van-e határa a felelősségemnek? A másik az, hogy biztos vagyok-e abban, amiben biztos vagyok, ugye a három vonal, meg az egy vonal, befolyásolható vagyok-e? Ha egyszer meg voltam győződve arról, az esküvő előtt, hogy őt Istentől kaptam, örök társamul, akkor ez a tudat miért halványul el az évek alatt? A harmadik pedig az, hogy elége, ha csak idézőjelben csak szeretem a társamat, vagy a szereteten túlmenőleg valami még más is kell.
Melyik válasz Ez patent, hogy nem kell a többire válaszolnom, akkor azt...
Mondjuk az első háromra gondolni.
Csak van ilyen kézikönyv. Na hát akkor próbáljunk sorba menni, nem biztos, hogy patent választ fog tudni adni. Tehát az, hogy az emberek elválnak, ez nyilvánvaló, hogy sajnos az igében is tudjuk, hogy az Isten rendezte azt, hogy válások lesznek, de ez megint csak a mi szívünk kevénysége miatt mondta Jézus Krisztus, engedte meg nektek azt, hogy elváljatok. Abból a szempontból, hogy hol ez a határ, nyilvánvaló, hogy ki máshova fogja ezt tenni. Tehát ki ezt tudja elviselni, ki azt tudja elviselni, ki azt gondolja, hogy most ért el arra a határ, amikor el kell válni. Tehát, hogy nagyon nehéz, az lenne nekünk a legegyszerűbb, hogyha 1-100-ig föl tudnánk sorolni, hogy milyen konfliktusok lehetnek egy házasságban, kezdve onnan, hogy bejött és nem köszönt, aztán a 74. hogy a házassági évforduló nem hozott virágot, stb. És azt tudnánk mondani, hogy hát 84-ig bocsáss meg, ezek csíp-csúp ügyek. 83-tól eddig 94-ig katasztrófa, de meg tudjátok beszélni, és 97-től pedig váljatok el. Tehát nem tudunk ilyen szabályt fölállítani, és amit itt említett azért az Artúr is, hogy hát egy református ember, vagy mindenki azért küszködik, hogy egy házasság egyben maradjon. Persze vannak olyan kirívó esetek, és ezt azért meg kell említeni, amikor a gyerekek egészsége, biztonsága van veszélyben. Ugyanilyen lehet valakinek a szenvedélybetegsége, és itt nagyon sokféle szenvedélybetegségről beszélhetünk, amikor azt mondják, hogy tedd le a határokat, és költözzetek el, hogy megvédd a másiktól, hogy gondolkozzon azon, hogy ezt így nem lehet folytatni. Tehát ha minden nap hazajön részegen a férj, és üti, veri, vagy molesztálja a családját, nyilván vagy egy határt kell szabni, hogy meddig kell elmenni, és meddig nem lehet elmenni. És erre vannak azért azok a megoldások, nem csak a válás a megoldás, hanem hogy jelzem neki, hogy eddig és nem tovább, itt egy szétköltözés, egy gondolkodás, költözünk, gondolkodjunk egy kicsit, jöjjünk újra össze, ez belefér, előfordulhat ilyen, ez még nem azonos azzal, hogy elváltunk. Ugyanígy, meddig kell tűrnöm azt, hogy a férjem csal folyamatosan, hát hol jön az a pont, amikor azt mondom, hogy ez már nem megbocsátás, hanem bűnpártolás. Tehát, hogy tudomásul veszem a másiknak a bűnét, pártolom, elfogadom, így fogunk élni. Erre pedig azt mondja a Biblia, hogy ne pártold a másik bűnét, ne vállalj vele közösséget, tagadd meg ezt a dolgot. Tehát igenis vannak olyan pillanatok, amikor a válás mellett döntünk, de azért ezek nagyon extrém esetek. Tehát ha meghallgatjuk azt, hogy ki miért akar elvárni a feleségétől, ki miért akarja otthagyni a férjét, nem ezek szoktak előjönni. Tehát itt sokkal inkább az, hogy elhidegült, hogy nem szeret, hogy nem adja meg a biztonságot, és akkor azt gondolja, hogy majd a másik az majd megadja valameddig. Aztán megint eltelik egy kis idő, és megint ugyanabban a járatban leszünk, hogy nem figyel rám, nem szeret, nem fordít rám elég figyelmet. Hogy meddig terjed a családfő felelőssége, azt látjuk az igéből, hogy a férjed fogja számon kérni a család ügyeiért. De nem mondta azt, hogy te legyél a pasa. Tehát nem rendelte alá a feleségét a férjnek, és nem mondta azt, hogy az a lépcső, hogy a férj, a feleség, a gyerekek. Hanem a férjet és a feleséget egymás mellé tette, és nekik segítőtársként kell viselkedni. Tehát azért az már egy kicsit eldurvult dolog, hogy férj beosztja a felesége idejét, vagy beosztja azt, hogy mit tehet és mit nem tehet. Hát nekik együtt kéne működni, tehát nem abba az irányba kell elmennünk, hogy mivel a férj felelős a családért, ezért minden döntését az Isten rajta fogja számon kérni. Nyilvánvaló, hogy elmondhatja, hogy ő mit akar, de ha a feleség nem engedelmeskedik, akkor mire ruházta föl? Mert a gyerekkel kapcsolatban azt mondta, hogy ne törd a csontját, de ez nem azt jelenti, hogy verem a feleségem, mert nem engedelmeskedett nekem. Sehol nem olvassuk azt, hogy a feleség fölött ilyen hatalmat adott a férjnek. És ez egy nehéz kérdés, hogy vannak-e olyan kapcsolatban, hogy meg tudják ezt beszélni, és hogy a férj vállalhatja a családnak a döntését, és a felesége miután megbeszélték, közös pontra, nyugvó pontra tudnak-e jutni. De ez nem azt a fajta hatalmat adta neki, hogy te vagy a felelős, tehát azt csinálsz, amit akarsz, és uralkodj rajta. Válasz volt? Igen. Igen, mindenki magáért felelős. Más kérdés a gyerek, hogy neveltem, hogy adtam-e neki útmutatást, de legyünk őszinték, nincsenek itt fiatalok, de 17-18 éves gyerekkel már nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát neki is elmondom, hogy hogy jár, hogy él, de az, hogy ő mit fog egy időpont után tenni, azért már ő neki kell az Isten előtt megállni, és ő lesz érte a felelős.
A feleségem döntéseiért mennyiben vagyok felelős? Én így itt tettem fel a kérdést elsőre.
Hát ha nagyon le kell kerekíteni, akkor semennyire.
Köszönöm.
Ez a patent válasz?
El. Jó.
Lehet, hogy ezt nagyon gyorsan mondtam el. Igen?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy feleségemmel tapasztaltuk a környezetünkben most nagyon sok a rossz házasság, amelyik felbomlás alatt vannak, és azt látjuk, hogy sokszor fordulnak hozzánk, hogy mit lehetne tenni, de mindig praktikus tanácsot várnak, és ha az ember Istenről kezd el beszélni, akkor rögtön elutasítóak, hogy van-e világi házassággondozás, jó-e, mit lehet ilyenkor mondani, hogyha valaki Isten nélkül akar házasságot rendezni?
Hát, hogy kudarcra van ítélve. Tehát én most nem tudok reklámot csinálni a világi házassággondozóknak, mint ahogy az az alapvető gondolata és tanítása a bibliai házasság gondozó szolgálatnak, hogy nem feltétlenül a házasságot kell foglalkozni, hanem az embernek és az Istennek lévő kapcsolatot kell rendbehozni. És az elsődleges problémánk az, hogy amikor nehézségbe kerülünk, akkor nagyon sokszor magunkon tapasztaljuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk valahol megakadt, valahol megnehezült, és ebből aztán jönnek azok a gondolatok, hogy csak önmagamból indulok ki, és nem az Istentől függök, amikor a döntéseket meghozom. Tehát, hogy nagyon sokszor a házassággondozásnak pont az a lényege, hogy visszafordítani az Isten felé az embereket, mert utána Jézusnak van hatalma megtartani, van hatalma megérteni, hogy kinek mit kell elhagynia, hiszen itt nem egy szabályrendszert tanítunk, nem egy törvénybe akarunk mindenkit besuszterolni, hanem hogy legyen kapcsolatod az Atyával, legyen kapcsolatod Jézus, és nagyon sok mindent meg fog neked mutatni, amit a másik 77-szer elmondott. Az a legrosszabb válasz, amikor a feleség azt mondja, hogy na látod már hányszor elmondtam neked, hát ez a olaj a tűzre, amikor az Istentől szemben megérti a férfi, hogy mit akar mondani, és akkor mondja, hát ezt már évek óta mondom. De pontosan ez lenne a feladat, hogy valóban legyen kapcsolatunk egyen-egyenként Jézussal, és ebből adódóan sok minden megoldódik, vagy helyre teszi a dolgokat. És aztán taníthatunk kommunikációt, meg taníthatunk szeretetnyelvekről, sok mindenről beszélhetünk, amik biztos megkönnyítik az együttélést, de alapvetően nem fog megváltozni az emberi lélek. Tehát ugyanúgy elő fognak jönni az önzések, ugyanúgy elő fognak jönni a keserűségek, elő fog jönni a lemondás, a lehangolódás, a megbántottság érzése, tehát nem tudjuk egymást fölrángatni azzal, hogy taktikákat tanítunk egymásnak.
Ehhez szeretnék hozzászólni egy kevéskét. Volt egy házassággondozó hetünk, ahol egy házas pár, aki oda érkezett, azt mondta, hogy ez az utolsó próbálkozásunk. Már próbáltuk ezt, azt, amazt, és konkrétan felsorolt legalább 4 próbálkozást, világi próbálkozást, hogy miket próbáltak, hogy helyre jöjjön a házasságuk, és azt mondja, most már ez az utolsó, ezt megpróbáljuk, hogy Isten szavát is, nem így mondták, de az a lényeg, hogy Isten szavát is meg akarják tudni ebben a dologban, ami köztük sok ellentét volt, és hát a hét közepén a házas pár arca kezdett felderülni. Láttuk aztán, hogy kézen fogva sétálnak, és rengeteget beszélgetnek, miközben hangzott Isten igéje napról napra, és hétvégén tényleg nagyon hálásak voltunk Isten munkájának, mert arról tettek bizonyságot, hogy hát most egész másképp mennek haza, mint eljöttek ide, és egy rövidebb ideig, 1 évig, 1 évig úgy érdeklődtünk is az ő állapotuk felől, és hát voltak gondjaik, de meg tudták beszélni egymással, és a házas pár nem vált el. Ennyit a világi házassággondozás és az Isten gondozása közötti különbségről. Köszönöm.
Köszönjük. Jelentkezik, vagy integet az a szimpatikus fiatalember ott hátul?
Jelentkezett.
Jelentkezik, jó.
Ehhez a kérdéshez, mivel én páratlan egyéniség vagyok, még teológiai szempontból, vagy bibliai szempontból szeretnék hozzászólni, de ez komoly lesz persze, hogy az Úr Jézus maga adja meg a példát a válaszadásban, amiket itt elmondtak az előttem szólók is, a Máté 19-ben a válással kapcsolatos kérdésre, amikor visszautal arra, hogy nézzük meg, hogy mi volt kezdetben, meg hogy eddig egész élőtt hangoztak a tanítások. Tehát a bajban nézzük meg, hogy Isten mit tett kezdetben. És engem úgy megdöbbentett, mikor egyszer erre rádöbbenhettem az igét itt olvasva, hogy Jézus maga is azt mondja, tehát idézi a bibliai szöveget, és utána hozzátesz, hogy amit azért az Isten egybe szerkesztett ember el ne válassza. Tehát, hogy ő maga mutatja arra, hogy ha baj van a házasságban, akkor igazából csak az Istenre figyelés indíthat el bármit is. Szóval megerősíteni szerettem volna a példákat, hogy Jézus maga is példát ad ebben, hogy csak az Isten. Most kicsit biztosan így mondanám, hogy nem a világi, hanem a túlvilági. Csak az Úrra vonatkoztatva.
Örülünk, hogy eljött. Több is van, de most Feri bácsi szeretne hozzászólni.
Köszönöm. Én szeretnék visszatérni az a kérdéshez, amiből kiindult az a néhány utóbbi, hogy a világi házassággondozás és a bibliai házassággondozás között mi a különbség. Hát ugye természetes, hogy mi azt képviseljük, hogy az igazi az a bibliai házassággondozás, és adódik a kísértés, hogy a másik pedig nem ér semmit. Én azt gondolom, nem ilyen egyszerű a dolog. Én legalábbis nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy mindenféle világi próbálkozás nem keresztény, nem bibliai alapú pszichológiai felismerések kidobandók, sőt, ördögiek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel én nem értenék egyet. Hát akkor hol van itt a különbség? Lehet, hogy most úgy látszik, hogy egy kicsit messziről indulok. A valóságnak van egy tartománya, amelyről elmondhatjuk azt, hogy az emberi tudomány és a tudományra épülő terápia, mozgástere. A zsidók azért levélben azt olvassuk, hogy a világot Isten szava alkotta úgy, hogy a láthatatlanból állt elő a látható. Látható világon azt értem, ami az emberi megismerés területe. Tehát nem csak látható, akár műszereinkkel, most már több millió fényév átfogható valamilyen mértékben, ugyanúgy a mikrovilág felé szintén óriási. Ugyanakkor ez a tartomány, ahol van mozgástere a tudománynak és az emberi segítségnek, az akármilyen óriási, pici terület a valósághoz képest. Nem tudom, hogy elég érthetően mondom-e. Na most, mi az ember alapvető baja? Hol történt? Azzal kezdődött a mai nap, hogy a bűneset történetével, ugye az 1 Mózes 3-mal, hogy az ember elszakadt Istentől. Tehát az alapvető bajunk nekünk nem az, hogy egymással kerülünk konfliktusba, hanem az alapvető bajunk az, hogy Istennel kerültünk egy ellenséges viszonyba. adva van az a tartomány, ami az emberi. Ott tehetünk igaz, jó felismeréseket, lehet segíteni is, meg lehet tanítani kommunikációs technikákat. Fölösleges? Nem fölösleges. Sok mindenre föl lehet hívni a figyelmet, szeretett nyelvek, a szeretett közlés csatornái nagyon jól működnek. Mindenkinek jó szívvel ajánlom a Chapman könyveit. De ha nincs szeretet, akkor a csatornán nem megy át semmi. Hiába ismerem föl, hogy mi a másik szeretet nyelve, és azt megtanulom, és alkalmazom. Hát azt gondolom, lehet segíteni emberi kapcsolatokon, de az ember alapvető problémája az, ezt Lelikre fogalmazza így, hogy a megoldásokat Istenen kívül keresi. Tehát én nem dobnám ki a világi pszichológiát, de a célja minden keresztény missziónak az, hogy az emberek közelebb kerüljenek Istenhez, ha nem ismerik, ismerjék meg, ha ismerik, kerüljenek még közelebb hozzá. Ezen belül vannak emberi dolgok. Hogy vagyunk a testi betegségekkel? Érdemes elmenni az orvoshoz? Hát azt gondolom, igen. Ugyanakkor a legkudarcosabb emberi tevékenység az orvosé, mert se az öregedést, se a biológiai halált nem tudja megállítani. Hol van a megoldás? Az Istennel való megbékélésben. Újjászületett keresztény ugyanúgy megbetegszik, ugyanúgy megkapja az influenzát. Kezelhető? Kezelhető. Addig, amíg Isten megengedi. Aztán egyszer be kell fejezni a földi életet. Van-e mennyei perspektívám? Hát én azt gondolom, legyünk tisztelettel a világi terápiák iránt, de nekünk az a küldetésünk, hogy az embereket Istennel békítsük meg, és akkor könnyebb lesz egymással is megbékélni a házaspárnak, vagy akár a generációknak, szülőknek, gyerekeikkel, vagy munkatársaknak egymással, vagy akár egy keresztény gyülekezeten belül, mert még ott is vannak konfliktusok, ott is megérteni és elfogadni egymást. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető. Köszönöm szépen.
Itt szemben voltak jelentkezések.
Hallgattam itt a kedves testvéreknek a megnyilatkozásait. Bennem az merült föl, hogy elmondjam, vagy nem mondjam el, de aztán úgy beszéltük a feleségemmel, hogy elmondjam. 50 éve ezekben a percekben fogadtunk egymásnak hűséget itt, Jó Sándor bácsi előtt. Fölmerül a kérdés, hogy hol a család. Szomorú, mondom. Nász uram, nem fogja megélni az 50. házasságok évfordulóját. Ezért mi úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy a mi örömünk, hűségünk, a mi boldogságunk, ne legyen neki fájdalom. Úgyhogy nem tud, az egész család nem tud arról, hogy mi most itt vagyunk. És nekem az az érzése, hallgatva az esküszövegét, hogy itt mindenre ez a megoldás. Milyen jó lenne ezt az ifjú házasoknak odaadni örökre. Tudnék, ez a fogadalom, ez a hűségnyilatkozat, ez hűség szövetségkötés az Úristennel és az társammal, és oda-vissza. És ha jól meggondoljuk, hogy mi van ebben az esküszövegben, ha ezt gyakrabban elővesszük, akkor mindenre megvan a megoldás. Mindarra, ami ma itt elhangzott. Köszönöm.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a kiegészítéseket. És akkor átadnám a szót Borka Péternek.
Miután a hosszú ülés az deformálja bizonyos testrészünket, úgyhogy most felszabadítalak benneteket a reformációra a régi nagyterembe. Jó étvágyat kívánunk hozzá!